Eredményes élettalálkozó 2016. október 21-e. Nincs kompromisszum.
Mondtam, hogy mennyire hálás vagyok, értetek? Most kezdődik az eredményes élettalálkozó Isten kegyelméből. Ez nagy dolog, hogy béke van valakinek a szívében, igaz? Az nem kis dolog, hogyha van hálánk, és nagyjából rendben vannak a dolgaink. Sziasztok! Sanyi nincs sajnos. Mindenkit üdvözöl, és most kicsit pihen, úgyhogy én örülök neki egyébként. Abból a szempontból nem, hogy többen számítottatok rá, köztük én is, de... Jövő héten megint nem lesz, ezt mondom, az imént beszéltem vele telefonon. Eredményes élettalálkozó lesz, és tervezek meghívni egy vendéget, egy vendégelőadót, ketten fogunk beszélni. Még nem tudom, hogy ki lesz, de állati jó a választék. Úgyhogy bárkit is sikerül meghívni, az nagyon jó lesz. Meg egyébként is mi mindössze emberek vagyunk, csak emberek. Itt a lényeg, a Szentírás. És persze nyilván ez a szolgálat Slinglop Sanyi, mert ez az ő ajándékaira van méretezve, Isten őt hívta el ide, és ezért lett sikeres, ezt mindig félve mondom keresztényként a sikerszót, de hogy mégis népszerű ez a szolgálat, és már azt hiszem 14 éve folyik, és hogyha jól tudom, akkor Pásztor Brian Lencs kezdte, és aztán Sanyi átvette, és először üzletember találkozó volt, és aztán valahogy eredményes élettalálkozó lett belőle. Úgyhogy csak sziasztok, és nektek is nyilván, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. Imádkozzunk egyet, mit szóltok ehhez? Eredményes élettalálkozó, itt szoktunk imádkozni, hisszük azt, hogy az életünk egyedül úgy lehet eredményes, hogyha megkérdezzük a teremtőnket, hogy ő mit gondol rólunk, mit gondol az életünkről, és a legegyszerűbb módja annak, hogy vele szóba elegyedjünk, hogy megismerjük az ő gondolatait, hogy találkozzunk vele, az ő általa ihletett, hihetetlen könyvön keresztül lehetséges. Van több csatorna is, van az ima, van, amikor ő szól hozzád, igen, hogyha úgy nézed a találkozókat, hogy nem hiszel Istenben, vagy kereső vagy, csak szeretném mondani, hogy Isten szól hozzánk. És nem, hozzám nem azért szól, mert jobb lennék, mint te, vagy bármiben különböznénk, hanem csak az a lényeg, hogy én már megismertem őt, és hozzád éppen úgy tud és akar szólni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog kereszténynek lenni. Kereszténynek lenni egyáltalán, megint nem erről akartam beszélni, de majd nyilván lesz valami köze. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy lemondani dolgokról, hanem oké, le is mondunk dolgokról, de inkább arról van szó, hogy hihetetlen módon kitágul a világ. Hihetetlen módon. Nem a szabad és a nem szabad rendszerében élsz. Nem a jó és a gonosz rendszerében élsz, hanem egy sokkal magasabb rendszerben, az evangélium üzenete alatt, és ez jó hírt jelent. Ez azt jelenti, hogy Isten megkegyelmezett ennek a világnak. És oké, megkegyelmezett mindazoknak, akik kérik az ő kegyelmét, és ez a szabad akaratunk miatt van így. Azt hiszem, hogy a legjelentősebb dolog az egész világon, minden idők legjelentősebb dolog az az evangélium üzenete. És hiszem azt, hogy nem köthetünk kompromisszumot ezzel az üzenettel. Mit gondoltok erről? Nincs kompromisszum. Oké, és hogy mit értek ezzel, hogy nincs kompromisszum, és mindjárt imádkozunk. A kompromisszum azt jelenti, hogy én egy senki vagyok, és Isten minden. Nincs kompromisszum. Én semmit nem tudok jól. Mindent Isten tud jól. Hogyha bármi jó van bennem, az neki köszönhető, az ő kegyelme. Hogyha jó egy üzenet, a Szent Szellem miatt van, az a Biblia miatt van, az Istennek a kegyelme és irgalma miatt van. És nincs kompromisszum, egy senki vagyok, és remélem, hogy te is így gondolsz magad, és lehet, hogy az üzenet az, és természetesen abban a pillanatban, amikor János 1.12, amikor Isten felhatalmaz arra, hogy a hogy a fia legyél, akkor nem egy senki vagy, hanem akkor a mindenható Istennek az örököse, a teljhatalmú megbízottja ezen a világon. Nincs magasabb elhívás Isten gyermekének lenni, de csak értsd, hogy minden tőle van, minden fölülről jön, és mi senkik vagyunk nélküle, senkik, ez az evangélium, és nincs kompromisszum. Ha bármi más tanítanak neked, állj föl, és gyere el onnan, oké? Okay? Nincs kompromisszum. Ha azt mondják, hogy legyél jó ember, hogy ha erkölcsös életet élsz, akkor Istennek majd tetszeni fogsz, akkor állj föl és gyere el onnan. Akkor állj föl és gyere el onnan. Ha azt tanítják neked, hogy ki kell érdemelned Istennek a kegyelmét, a szeretetét és a figyelmét, akkor ne maradj ott egy perccel se tovább. És természetesen nem szabadosságra buzdítok senkit, mert amikor megtörténik ez a csoda, és találkozunk Istennel, alapdolgok ezek, ne csodálkozzatok, 2000 éve erről beszélünk, 2000 éve erről beszélünk, hogy amikor találkozom Istennel, és megvált engem, kifizeti a bűneimet, akkor létrejön egy belső ember, születik egy belső ember, János 3-ban Jézus beszél erről Nikodémusnak, és valami elképesztően visszataszítóvá válnak a bűnök a számunkra. És elindul egy változás, és nem leszünk tökéletesek, és persze elbukunk, de nem értünk egyet többé azokkal a dolgokkal, amivel Isten sem ért egyet. És aztán az életünk megy tovább, és ámulatos lesz. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk! Köszönjük az evangélium üzenetét. Köszönjük, hogy te nem kötsz kompromisszumot, Uram. Köszönjük a szívedet felénk. Szerető Isten vagy. És köszönjük, hogy megmutattad magad Jézus Krisztusban. Megmutattad, hogy te milyen vagy, és hogy milyennek szánsz bennünket. A képmást, amire alkotva lettünk valaha, és ami eltorzult, az valahogy megtörtént, amikor elbuktunk. Uram, és te szeretnéd, hogyha visszaváltoznánk erre a képmásra. És ez a célod. És köszönjük, hogy láthatjuk a mintát, hogy bennünk él a minta. És hogy lehet egy különleges, elrejtett életünk veled, ami sokszor nagyon-nagyon nyilvánvalóvá válik. Köszönjük ezt a lehetőséget, és kérünk, hogy szólj a szívünkhöz, te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Hello. Sziasztok. Nincs kompromisszum. Nincs kompromisszum. János 3:16. Isten szeret minket. És az ő szeretetében adott nekünk egy könyvet, a Bibliát. És ezt olvassuk, és nem tetszik nekünk. Talán soha nem akartam hallani azokat a dolgokat, amik a Bibliában vannak. Ez nem egy kedves üzenet, ez így meglepő, nagyon sok mindent tekintve. Amikor sose felejtem el, hogy ugye a 20-as éveim elején pontosan tudtam, hogy mit akarok az élettől. Pontosan tudtam. Uralkodni akarok. Uralkodni. Persze nem magam fölött, mert az túl nagy feladat volt. Ezt hamar észrevettem. Nem magam fölött akartam uralkodni, hanem az volt a célom, hogy villámgyorsan sok pénzhez jussak, hogy aztán már ne kelljen dolgoznom. És volt egy elképzelésem az életről. Úgy gondoltam, hogy én vagyok az egyike azoknak, akik majd irányítják a dolgokat. És persze nem globális téren gondolkodtam, mert a politika annyira sosem tetszett nekem, csak így a saját kis környezetemben. Volt egy elképzelésem az életről, és azt gondolom, hogy kellően dörzsölt is voltam, mert majdnem sikerült. Majdnem sikerült. És pont van a vállalkozásoknak egy tehetetlenségi pontja, amit hogyha így meghaladsz, így átlendülsz, akkor, akkor egy picit könnyebbé válnak a dolgok. És nyilván, hogyha voltál valahol vállalkozó, vagy az vagy, akkor tudod, hogy ez nem teljesen igaz, mert ez egy elképesztő csapda vállalkozni. Egy elképesztő csapda, mert egészen addig, amíg törsz fölfelé, az a cél, hogy elérje egy bizonyos stabilitást. És amikor elérted a stabilitást, akkor rájössz, hogy nincs stabilitás egy vállalkozásban, mert valójában mindennek alá vagy vetve, a gazdaságnak. Én építőiparban dolgoztam, én az időjárásnak, az embereimnek, ki hogy kelt fel aznap reggel, volt a kedvük dolgozni. Egy tervrajzon nem szereplő víznyomócső elég volt egy napra, tudod, hogy megakasszon, stb. De tudod, amikor tudom azt, hogy miért küzdök, és aztán elérem, akkor utána a küzdelem folytatódik tovább, hogy fenntartsam mindezt. És mivel van a piacon verseny, így muszáj, kénytelen vagy növekedni, mindig fejleszteni, és ez egy véget nem érő hatalmas nagy futam. De hogy mit akartam ebből kihozni? Hogy én soha nem akartam vezetett ember lenni. Soha. Soha. Soha nem akartam szolgálni. Én azt akartam, hogy engem szolgáljanak. És ez egy jó... Hello, sziasztok! Ez egy jó ötletnek tűnt. Mert hiszen egyszer élünk. És úgy gondoltam, hogy mindent ki fogok venni ebből az életből. Minden, maradéktalanul. Élvezni fogom az életet. Elmegyek helyekre, megveszek magamnak dolgokat, stb. És ez volt az elképzelésem az életről. És aztán ezen a tehetetlenségi ponton Isten, hiszem, hogy ő volt, teljesen tönkretett. Teljesen. Úgy értem, mindent elvesztettem. És több 10 millió forint mínusz, képzeljetek el. És zsebre dugott kézzel mászkáltam a törmeléken. Törmelékmezőn, az volt az életem. És Isten megtanított valamit, így a Biblián keresztül. Azt mondta, hogy egy szolga vagy. Egy szolga vagy. És ez nem tetszett nekem. És amikor olvassuk, és nyilván van ennek egy kiegyensúlyozása, mert szeretjük kiegyensúlyozni az üzeneteket. Habár hiszem, hogy nem minden üzenetet kéne kiegyensúlyozni. De ennek van egy egyensúly, mindjárt erről is fogunk beszélni. De amikor megértettem azt, hogy az a férfi, akiről azt gondoltam, hogy annyira képes, annyira erős, annyira dörzsölt, annyira nagy hatása van bizonyos dolgokra, ez a férfi nem létezik. Kálmán Ernő, akinek én láttam, soha nem létezett. Soha. Ez egy illúzió volt. Soha. Nincs ilyen ember. Egyszerűen csak nem tudjuk uralni a dolgokat. Nem vagyunk elég nagyok hozzá. Nem vagyunk elég nagyok hozzá. Nem így lettünk teremtve. Oké. Ezt majd mindjárt folytatni fogom, ezt a gondolatot. Sőt talán inkább nézzük Filippi 2. Van egy mintánk, ugye? Isten eljött személyesen. Ez egy elképesztő dolog, ezt sehol nem látjuk egy vallásnál se. Allak nem fog eljönni. Nem, ő nem alacsonyodik le az emberek szintjére. Buddha, ő nem volt Isten, ő nem is beszélt róla. Ő azt mondta, hogy igazán nem találom a választ. Nem találtam meg a választ. És az az élet, amit én élek, csak nagyon keveseknek való, ezt mondta. És én olvasok valamit itt Filippi 2-ben. Filippi 2-5. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő. Oké, ez valami olyasmit jelent, ez ugye a régi Károli fordítás, ez, hogy nem tekintette zsákmánynak, ez valami olyasmi, hogy nem használta ki a hatalmát. Hogy nem mondta azt, hogy én Istennel egyenlő vagyok, és ti nem tetszetek nekem, és elporlasztok mindenkit, aki csak van a földön. És bosszút állok, és ki vagytok szolgáltatva az én kényemre, kedvemre. Ő nem így gondolkodott. Aki amikor Istennek formájában volt, igen, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett. Ezt hallottátok? Szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett. Úgyhogy itt van a kulcsa az életünkben. Az egyik kulcs, Sanyi is, én is szoktunk ilyen jelentősebb dolgokról beszélni, a kulcsról, a megoldásról az életünkben, és az egyik kulcs, hogy abban a pillanatban, hogy felismerem azt, hogy szolga vagyok, hogy nem én vagyok az Úr, abban a pillanatban így átkattam valami, így a helyére kerülnek bizonyos dolgok. Elporladnak azok az elvárások magammal és másokkal szemben, amik általában megnyomorítják az életemet. Az, hogy szolga vagyok, az elsőre nyilván nem tűnik túl vonzó dolognak, de aztán majd mindjárt nézünk egy pár helyet itt a Bibliában, és valami egészen elképesztő dolgokat látunk. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Isten alázatos volt, és megalázta magát, és ő engedelmes volt az atyának. És ez valami hihetetlen. Nekem mindig bűz lett az engedelmesség. Soha nem akartam senkinek a szolgája lenni. De hogy Isten valami egészen mást gondol rólunk. És nagyon sokszor hihetjük azt, így az életünkben, hogy szabadok vagyunk. De azt gondolom, hogy az igazi szabadság az ott kezdődik, amikor rájövök, hogy rabszolga vagyok. Valójában szolgák vagyunk. Kikerestem egy részt. És lehet, hogy ennek köze van az alázathoz. Ugye az alázat az azt jelenti, hogy egyetértek a valósággal. Ugye összhangba kerülök a valósággal. És nagyon sokszor annak, hogy én nem ismerem el azt, hogy szolga vagyok, főleg vezetőkre vonatkozik ez. Lehet világi vezető, de ami meglepőbb, gyülekezeti vezetőkre is vonatkozhat. Nagyon sokszor azt hiszem, hogy hiányzik a szívünkből vezetőként az, hogy én szolgálok. A vezetőként lehet egy hatalmas szakadék köztem és az emberek között. Vezetőként gondolhatom azt, hogy én följebb vagyok, mint a másik ember. Vezetőként gondolhatom azt, hogy vannak bizonyos előjogaim. De azt látjuk, hogy az a vezető, aki így gondolkodik, az csak elveszíti a vezetett embereket. Lehet ez világi szervezetnél, és lehet ez akár egy gyülekezetben. És Sátán talán így gondolkodott. Emlékeztek? Így van néhány rész a Bibliában, ami utal arra, hogy Sátán hogyan bukott el. Tudjátok, hogy ő magára nézett, és azt mondta, hogy nem tudom, hogy a teremtettségének a pillanatában azonnal magára nézett, és amikor körülnézett a teremtett világban, akkor Istenen kívül nem látott senki mást, aki hozzá hasonlóan szép és hatalmas lett volna. És ő nem gondolta azt, hogy ő szolga. Azt gondolom, hogy ő egyre inkább azt gondolta, azt mondta, hogy mondja az írás, hasonló leszek a magasságoshoz, igaz? És hogy fölé emelem a csillagok fölé helyezem az én ülőszékemet, az én trónomat. Sátának esze ágába se volt szolgálni, ha bár mint angyal, szintén szolgáló lélek, igaz? Hanem ő azt mondta, hogy én Isten helyére pályázok, én nem akarok szolgálni. Én Isten helyét akarom. Hatalmat akarok és tekintélyt. És aztán talán Pastor Brian prédikált erről, hogy minél kevesebb felelősséget vállal valaki vezetőként, annál kevésbé lesz tekintélye és hatalma. És minél több felelősséget vállal valaki vezetőként, annál inkább megnő a tekintélye és a hatalma. A felelősség és a tekintély. És a legtöbb ember, ugye emberként nem szeretünk a felelősségen gondolkodni. Sokszor azt gondoljuk, teszünk egy dolgot, ami aztán visszaüt, és azt mondjuk, hogy vállalom érte a felelősséget. Nem, te nem vállaltad a felelősséget. Az igazi felelősségvállalás az megelőzi a cselekedetet. Az igazi felelősségvállalás az, hogy először átgondolom a dolgokat, és felelősen döntök. A rossz döntés utáni következményeket maximum elszenvedem, vagy ott vagyok, és nem futok el, de az már nem igazi felelősségvállalás. Prédikátor 9. 9-ben van egy nagyon jó rész. És ez jól jellemzi azt a vezetőt, aki büszke. Van egy nagy hiba. Világi szervezeteknél is, és gyülekezeteknél is van egy dolog, ami így elvághatja a kommunikációt a vezető és a vezetett emberek között, és megakadályozhatja azt, hogy a vezető jó döntéseket hozzon. És ez az, amikor a vezető egy olyan magasságba kerül, így saját maga, az önigazságában, hogy már senkit se hallgat meg, aki alatta van. Hallottatok már ilyenről? Hiába próbálsz tanácsot adni, hiába próbálsz mondani neki valamit, nem fogja elfogadni. Talán a 9-16. Oké, inkább 15. Ezt is bölcsességnek láttam a nap alatt, és ez én előttem nagy volt, mármint ami most következik. Ugye Salamon írta a Prédikátor könyvét, és hogyha valaki, akkor ő tudott valamit a vezetésről. Tudnélik, hogy egy kicsiny város volt, és abban kevés ember volt, és eljött az ellen egy hatalmas király, és azt körülvette, és az ellen nagy erősségeket épített. És találtatott abban egy szegény ember, aki bölcs volt, és az ő bölcsességével a várost megszabadította, de senki meg nem emlékezett arról a szegény emberről. Akkor én azt mondtam, jobb a bölcsesség az erősségnél, de a szegénynek bölcsessége utálatos, és az ő beszédét nem hallgatják meg. Ez nagyon érdekes, hogy amikor vezető vagy, akkor, és nem tudom, hogy miért beszélek erről, fogalmam sincs, valójában nem terveztem el, hogy miről fogok beszélni, de talán ez volt a szívemben, a héten gondolkodtam ezekről a dolgokról. Mennyire fontos, hogy meghallgassuk azokat az embereket, akik a mi szemünkben talán kisebbek. És a rangsorolás már eleve bűzlik. Amikor én azt mondom, hogy én magasabbra emelem magam, mint egy másik ember. És aztán rengetegszer megtörténik az, hogy egy általam kevésbé bölcsnek, vagy kevésbé tekintélyesnek vélt embernek nem hallgatom meg a tanácsát. És azt mondom, hogy nem az a lényeg, hogy ki mondja a dolgokat, hanem az a lényeg, hogy mit mond. Úgyhogy Istentől nagyon sokat tanultunk, amikor itt járt. És aztán itt van a következő rész, ami talán kiegyensúlyozza a mi szolgasságunkat, hogy mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai. Csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben az ígéretben teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet, alázat, szolgálat. Ezek azok a dolgok, amik jellemzik Istent. Hogy ő maga a szeretet, és a tanok áttekintése órán megyünk végig, és nézzük Istennek ezeket az alaptulajdonságait, hogy kicsoda ő, és csak csodáljuk őt azért, aki. Csodáljuk őt azért, hogy megtanított nekünk olyan dolgokat, amiről fogalmunk se volt. Hogy amikor megszülettünk, akkor csak vágytunk dolgok után. Nem tudom, talán egyszer beszéltem erről, hogy amikor kisgyerekek vagyunk, akkor valami nagyon színesnek gondoljuk a világot. Akkor valami nagy, mekkora várakozásunk volt. Hányan terveztétek, hogy hajléktalanok lesztek? Hány kisgyerek gondolkodik, hogy ő vesztes életet fog élni? Nem. Hihetetlen lehetőségek vannak előttünk. Én emlékszem, hogy mindig valami hős akartam lenni. Valami, mit tudom én, nagyon tetszett, annak idején ment ez a... Egy csomó Zorro, meg mit tudom én, milyen filmek. És a fiúk mindig valami hihetetlen kalandhősök akarnak lenni. A lányok meg nyilván királylányok, nem? Toronyba, és remélik, hogy a hős megmenti őket, és él bennük ez a remény, ugye a lányoknak ez egy nagy projekt, hogy férhez menjenek, és nekik ez tényleg egy nagy dolog. És a fiúk pedig valami hihetetlen világ megváltott tervekkel mennek. Nektek még nem volt olyan régen, lehet, hogy jobban emlékeztek rá, mint én. De történik valami. Történik valami. Amikor haladunk előre, és telik múlik az idő, egyre fakóbb lesz ez a kép. És kezdek lemondani róla, hogy egy hős leszek, még mindig nem tudok vívni, nincs maszkom, mit tudom én, és ti lányok meg rájöttök, hogy a herceg, a fehér lova, ezért ne írjatok nekem egy dolgot. Nem létezik, nincs. Mert mi bunkók vagyunk, ahogy Sanyi szoktam mondani. Nincs. Tehát vágyunk egy ideális világ után, vágyunk arra, hogy mi is ideálisak legyünk, és várjuk a nagy kalandot, hogy bekövetkezzen, várjuk azt az életet, ahogy Sanyi szoktam mondani, a nagybetűs életet, várjuk, és aztán van egy csalódás. Nincs. És figyeljetek, még akkor is, hogyha minden sikerül. Még hogyha minden sinem. Ha megtalálod a kis őt, mert a nagy ő nincs. Isten a nagy ő. Legyen a kis ő, oké? Megtaláltad a kis őt, és gyerekek vannak, és család van, és jól vagytok, és mennek a dolgok, még akkor sem annyira színes, mint amennyire elképzelted, és amennyire vágynál rá. Nem sikerült, és nagyon sokan élnek emiatt kétségbeesésben, nagyon sokan élnek emiatt csalódottságban, és nagyon sokan idő előtt feladják és kiszállnak abból a játékból, amit életnek hívunk. És már mondtam ezt a történetet, de ez csak annyira idevág, még egyszer elmondom. Ha hallottad, bocsi, Dr. Ravi Zakarjás egy indiai keresztény prédikátor, nekem az egyik kedvencem, egy hitvédő, ő mesélte ezt a történetet, hogy volt egy hölgy, akinek öngyilkos lett a férje, és az egyik előadásán ott ült a hölgy. És az előadás után lement hozzá beszélgetni, odaült, és azt mondja nő, hogy miért, Mr. Zakarjás, miért? És a Ravi válaszolt neki, hogy nem tudom megmondani, hogy miért. Ezt nem tudom, hiszen most találkozunk először, és nem is ismertem a férjét. Azt nem tudom megmondani, miért, de egyet tudok. Azt, hogy a kétségbeesés a legtöbb ember számára nem egy pillanatnyi érzés, hanem életstílus. Oké? És nagyon sokan kétségbeesésben élnek. És én is kétségbeesésben éltem. És amikor... most beszéltem éppen tegnap, Rafi, egy pohár vizet kérhetek? Nem, bizony mondom, nem veszítheted el a jutalmadat. Köszönöm, barátom. Beszéltem egy gyerekkori barátommal, és így furán néznek rám, mert hogy ebben senki nem fogadott volna nagy összegbe, hogy én valaha az evangéliumról fogok beszélni. És telefonon beszélgettünk, és kérdezte, hogy mi változott az életedben. És mondtam neki, hogy... figyelj, nagyon sokáig beszélhetnénk, nagyon sokáig mesélhetnénk, és lehet, hogy le is merülne a telefonunk. Köszönöm szépen, Rafi. Bocsánat. Lehet, hogy lemerülne a telefonunk, mire végeznénk, hogy mi minden változott az életemben, de szeretném összefoglalni egy mondatba. Minden a helyére került. Úgy értem, minden a helyére került. És mondott nekem egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondta, hogy 30 éve ismerlek, én szerintem nálad mindig minden a helyén volt. Értitek? És mondtam neki, hogy oké, ennyi év távlatában szeretnék megosztani veled egy titkot. Én rohadtam belülről. Sanyi szokta használni ezt a kifejezést. Ez elég drámaian fejezi ki azt, hogy amikor a legsikeresebb voltam, akkor is ugyanúgy ott voltak a kérdések bennem. Ez az, amit csinálnom kell? Tényleg ennyi az élet? Biztos, hogy ez a feladatom? Mi lesz velem 30 év múlva? Kifejezetten emlékszem egyszer, hogy arra gondoltam, hogy ha megérem az öregkort, akkor ott fogok feküdni egy ágyon, amiről már nem fogok felkelni, és tudni fogom, és visszaidézem az életemet, és hogy fogok visszanézni rá. És megrémített a dolog. Olyannyira megrémített, hogy megfogadtam, hogy ezen soha többé nem fog gondolkodni. És igazából nyomorult voltam, és azt mondtam barátomnak, hogy ti mindvégig nem láttátok ezt, de hidd el, hogy nálam nem volt nyomorultabb ember, miközben azt hittétek, hogy minden rendben van. De most más. Ez valami más. És nem mondhatod, hogy egy múló szeszély, mert már tart egy ideje. És ez az, ami megvan nekünk. Van egy elveszett gyerekkorunk, van egy elveszett és van egy megtalált gyerekkor. Mert amikor találkozunk Istennel, és lehet, hogy ez az üzenet vége, nem tudom, egy picit még talán hogy amikor találkozunk Istennel, akkor megértünk valamit. Túl azon, hogy szolgák vagyunk, mert ennél kellemesebb dolgokra is rájövünk. Habár Isten szolgálni nagyobb szabadságot jelent, mint hogyha én vagyok Bill Gates a világban. Isten szolgálata, majd mindjárt erről talán, de találkozom Istennel, és Isten azt mondja, hogy nem tévedtél, nem, te egy hős vagy. Te vagy a legnagyobbak egyike. Te vagy az én fiam. És nem tévedtél, mert királylány vagy. Oké? Okay? Királylány vagy. És én vagyok a lovag. Rám vártál. Oké? Okay? És a férjed az a ráadás, az a nyomorult alak, az csak az ajándék, vagy nem tudom, vagy néha nem úgy éled meg, hogy ajándék, de az, amit a legtöbb ember célnak gondol, az csak pusztán ajándék. Az csak ajándék, az csak a ráadás, de nem a cél. A munkád, a jó munkahelyed az ajándék, az otthonod, a gyerekeid, a nem tudom, tudom is én. Ez mind csak ajándék. Én vagyok a lényeg. És minden igaz. Azért, mert így alkottalak. Az egész igaz. Sokkal káprázatosabb, sokkal színesebb, sokkal valóságosabb, mint a legmerészebb álmaidba is merted gondolni. Azért, mert nem pusztán ez az élet létezik. És már itt van belőle előleg. Már itt kapsz a mennyből előleget. Előleg, amikor egy pillanatra te én vagyok. Amikor egy pillanatra visszatükrözöd azt, aki én vagyok. Az egy előleg a mennyből. Nem csak neked, hanem a környezetednek is. Megbocsájtasz valakinek egy lehetetlen helyzetben. Lehet, hogy több millió forinttal tartozik neked, és te azt mondod, hogy ha nem tudod megadni, akkor csak vigyázz, szia, szeretlek. Ez nem fog közénk állni. Ez a mennyország, itt kezdődik. Oké? Okay? Vagy amikor bocsánatot kérsz valakitől, bocsáss meg, szeretlek, ez hogy tehetném jóvá? Ez a mennyország. Oké, okay, ez a mennyország. Amikor hozok egy döntést Isten mellett, ez így előleg a mennyből. Isten szeretete, ez a feltétel nélküli szereted, itt van bennünk. Nem mi vagyunk a forrása, de a forrás bennünk van. És Isten azt mondja, hogy az örökké valóságban így fogsz létezni. Amikor a legjobb pillanatod van itt a Földön, azt szorozd meg, nem tudom, marha nagy számmal, szorozd meg, és úgy fogsz létezni az örökké valóságban. Szegény nagymamám mondta, amikor már beteg volt, hogy vége lesz lassan, nem akarok így élni. És ő nem hitt a mennyországban. Amikor találkozunk Istennel, akkor minden megváltozik. Minden. Minden. És azért változik meg minden, mert te magad megváltozol. A gondolkodásunk, a szívünk. Csak egy picit először. Isten szereti a kis dolgokat. Ezt észrevettétek? Isten szereti a kis dolgokat. Azt mondja, hogy ha egyet lépsz felém, én tizet lépek feléd. És szükségem van a döntésedre. Oké, okay, hogy nélkülem senki vagy, de én odaállok melléd, és te az én örökösöm vagy, te nem vagy akárki, velem már nem vagy akárki, de szükségem van mindig a döntéseidre, az igenedre, és szükségem van a nemedre is. Ezáltal tudok dolgozni a szívedem. Soha senki nem lett még véletlenül keresztény, szerintem. Egy őrült buli után fölébred, Úristen, mit csináltam, hogy lehettem hívő? Miután kihozanodott, hát ilyen nincs. Istennek szüksége van a mi szabad akaratunkra. És gondolkoztatok már arról, hogy ez micsoda hihetetlen, furmányos dolog? Figyeljetek! Itt van az univerzum. Isten a kormányzója. Az új szövetségben Krisztus egyik neve a Kyriosz. Az azt jelenti, hogy teljhatalmú uralkodó tulajdonos, despota, egy diktátor. De hogy ő egy jószívű diktátor, hogy ő egy szerető diktátor. És minden atom, minden állat, minden élőlény neki engedelmeskedik. És itt van egy lény, aki azt mondhatja neki, hogy nem. Köszönöm, én nem kérek ebből. És Isten egyetlen egy eszközzel el tudja érni, hogy ez a lény, aki mondhat szabadon igent, és mondhat nemet, anélkül, hogy látta volna valaha őt, azt mondja, hogy először egy nagy igen rád, és utána menjünk tovább. Legyen úgy, ahogy te akarod, Uram. Hogy csinálja ezt Isten? Ez hogy, és ez a szuper titok, hogy csinálta? Mert ezen ámulnak az angyalok, Sátán nem érti, senki nem ért az egészből semmit a mennyei lények közül, hogy hogyan csinálta Isten, és Isten azt mondta, pedig baromi egyszerű. Szeretem őket. Szeretem őket. És nem azért, akik igazából, hanem azért, mert én így döntöttem. Minden általam, és minden én rám nézve teremtett, és minden értem van. És én így döntöttem, és én nem változom meg. Én szeretem őket, és az én szeretetem éri el azt, hogy ezek a lények nem helyett igent mondanak nekem, és még ráadásul követnek is, és én csodákat teszek rajtuk keresztül. Elhívok 12 lúzert, és aztán felforgatjuk a világot. Bocsánat, hogy ezt mondom, de hát nem azok voltak. Ezt el tudjátok képzelni, hogy nem tudom, hol beszéltem, már összefolynak az üzenetek, de el tudjátok képzelni, hogy kötözgetik a hálót. Ez a társadalom perifériája volt. Tehát én nem tudom, szerintem a rabbik, ugye a hivatásos rabbik, mert Jézus bot csinálta rabbi volt, erről már beszéltünk, a hivatásos rabbik, ők szerintem sose látták a tengert. Már csak azért nem, mert nem alacsonyodtak le odáig, hogy lesétáljanak a halászokhoz. Ők ott voltak a templomba, és ja, mindegy, kötözgetik a hálót, a halászok kötözgetik, és egyszer csak megállott az a rabbi, akiről már hallottak. Hogy állítólag nagyon komoly tanítása van, és nagyon komoly dolgokat tesz. És megáll a rabbi, és azt mondja, hogy hé, gyere és kövess engem. És micsoda én? Én? Csak tudjátok, hogy a rabbinak volt, mint a Csillagok háborújában, mindig volt egy mester is, mindig volt egy tanítvány. De hogy csak kiváltságos családból választottak maguknak a rabbik tanítványt. Tehát ez nem fordulhatott volna elő soha, hogy egy rabbi lement a tengerpart, és kiválasztott egy halászt, aki éppen azt a dzsuvás hálót pucolgatja, meg kötözget. Ilyen nem történhetett volna meg soha. És erre jön minden rabbik rabbia, a csoda rabbi, a názáreti, akiről már annyit hallottak, és azt mondta, hogy skacok, gyertek, menjünk. Láttátok a Son of God-ot, az Isten fia? Már ezt is mondtam valahol, nem baj, lehet, hogy talán itt is nem számít. A hajóban vannak, és van a nagy halfogás. És olyan érdekes, hogy Jézus elhúzza az ujját a vízen, és alulról mutatja a kamera, hogy rajzol egyet így a vízre. És ugye jönnek a halak. És alig bírják kirántani a hálóval a halakat. Sok van. És Péter, aki ugye, mint említettük, halász volt, tudta, hogy ez lehetetlen. Nincs ilyen fogás. Még a nagyapja se látott ilyet. És berántják nagy nehezen a halakat a hajóba, és Péter térdre esik. És bocsáss meg, Uram, hogy távozz tőlem, mert én bűnös ember vagyok, mert tudja, hogy kicsoda, aki előtte áll. És Jézus mit mond neki? A szeretet, hogy gyere és kövess engem, Péter. És nem ez van az evangéliumokban, de zseniális volt a filmben. A Péter ránéz, szóval mit fogunk csinálni? És Jézus azt mondja, megváltoztatjuk a világot. Wow! Tudod? Nagyon jó volt. És Isten szeretete megváltoztatja a világot. Kiken keresztül? Alig merem kimondani. Rajtunk keresztül változtatta meg a világot. Az evangélium végiggördült 2000 éven át az egyház történelemben. Rengeteg minden történt. De tudjátok, mit mondok? Hogy lehetett gyűlölni, és lehetett kinevetni a keresztényeket, de nagyon sokan csodálták őket. Miközben eleven fáklyákként égtek az arénában. Ugye bekenték őket szurokkal, és meggyújtották meg, a vadállatok ették meg őket. Százszámra tértek meg az emberek a lelátókon. Mert azt mondták, hogy így még sosem láttunk embereket meghalni. Azt mondta Pál, hogy nekem a meghalás nyeresség. Az inkább Krisztussal leszek. Inkább megyek oda, ahol szeretnek. Szeretném visszakapni a gyerekkoromat. Szeretnék azzal a személlyel lenni, aki, aki igazán szeret és igazán megért engem. És ez a szeretet vitte végig az evangéliumot, és azért ülhetünk és állhatunk itt, mert Isten szeretete végigvitte ezt az üzenetet, és aztán dolgozik a mi szívünkben. Alázat, Isten alázatos, és amikor itt járt, akkor, mert nem azért jött az embernek fia, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és adja az életét sokakért, azt hiszem valahogy így van. El tudjátok képzelni, Isten, aki mindent megtehetett volna, lehet, hogy máshogy is megcsinálhatta volna, de ő ezt a megoldást választotta, hogy emberré lett, szolgai formát vett fel, ki se szeretném mondani ezt a szót, hogy szolgai formát vett fel, hozzánk hasonló lett, itt élt köztünk, és aztán megváltott minket. És aztán azt mondta keresztül, hogy elvégeztetett. És ez a szó végig hullámzott, mint egy ilyen tavona, bedobott kő után a víz, a kis fodrok, és elért hozzánk, és elvégeztetett, és itt vagyunk most. És megyünk a mennybe. Hallottátok ezt? Megyünk a mennybe. Nem tudom mikor, de meg fog történni. És ez az egész, amiről most beszélünk, amiről olvasunk, amit az imáinkba kapunk, az kézzel foghatóvá válik a számunkra. És ez több, mint amire gyerekkoromban gondoltam. Ez nagyobb, mint hogyha egy jó akcióhős lett volna belőlem. És ez egy nagy pillanat lesz. Nem tudom, mikor történik meg, de és itt a vége az üzenetnek, csak még egy gondolat, hogy nézve a világpolitikai eseményeket, nem tudom, mennyire figyelitek, hogy az orosz hadiflotta jelentős része úton van Szíriában, és a szír partoknál már, mit tudom én, milyen erők összpontosulnak az amerikaiak is. Gyakorlatilag azt történik, hogy Szíriában az amerikaiak és az oroszok háborúban állnak egymással. Ugye csak nem nyíltan, hanem közvetett módon. És aztán látjuk azt, hogy a lengyel határnál is mindenféle fegyverkezések vannak, ugye provokálják az oroszokat, és nagyon, nagyon, nagyon veszélyes a helyzet. Úgyhogy mi el vagyunk foglalva a körúti robbantással, ami szintén egy rettenetes dolog volt, de hogy kezd kirajzolódni egy olyan konfliktus, ami lehet, hogy az utolsó lesz. És ez a reményünk valójában. Ez a reményünk. De csak így megnyugtatásképpen már Pál is azt hitte, hogy vége. Úgyhogy lehet, hogy 100 év múlva valaki fog prédikálni megint, és azt mondja, hogy most tuti. Most tuti. Oké. Nincs kompromisszum. Nincs kompromisszum. Az evangélium üzenetében nincs kompromisszum. Isten mindent jelent a számunkra. És vele nem senkik vagyunk, hanem szeretett fiak, szeretett lányok, örökösök és eljövendő korok uralkodói. És nincs B-verzió. Isten nem készít B-tervet. Mindig ez volt a terve. És hogyha nem találod magad elég jónak ehhez, akkor kérlek, alázd meg magad, mert jó vagy. Ha téged megváltott Krisztus, ha elfogadtad őt a megváltódnak, akkor te elég jó vagy az ő számára. Megbékélt veled, szeret téged. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük az evangélium üzenetét, és hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy nézed, hogy soha nem találkoztál még Jézus Krisztussal, hogyha nincsenek megbocsájtva a bűneid, hogyha nem tudtad eddig, hogy szolga voltál világ életedben, és sejtelmed se volt arról, hogy létezik egy szabad élet, akkor talán itt az ideje, hogy békét köss Istennel. 2000 éve megbékélt veled a kereszten, ott a Golgotán, és várja azt az igent, amit csak te mondhatsz ki, ezt ő nem tudja megtenni helyetted, ő már mindent elvégzett, kifizette a bűneidet, és arra vár, hogy te igent mondj. És hogyha gondolod, akkor ezt megteheted most velem egy imával, és nem a szavaid fognak megmenteni, hanem a hited, a szívedben, hogy elhiszed, hogy ez tényleg igaz. Csak mondd utánam a szívedben, vagy akár hangosan, Jézus, hiszek benned, elismerem, hogy bűnös vagyok, és hogy ezt én nem tudnám rendbe hozni, és köszönöm, hogy fizettél helyettem, köszönöm, hogy szerettél akkor is már, amikor én még nem is léteztem, nem is tudtam rólad. Kérlek, hogy bocsáss meg nekem, és adj örök életet. Gyere be az életembe, változtass meg engem, változtass át a te formádra szépen lassan, a te képmásodat szeretném hordani. Vigyél át az életen, és ha én meghalok, akkor vigyél magaddal, hogy a mennyben örökké élhessek. És a te nevedben imádkoztunk, a názareti Jézus Krisztus nevében. Amen. Köszönöm a figyelmet.